Kedves testvéreim, Isten szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve hirdetni kívánok közöttetek, megtalálható az előbb felolvasott ige szakaszban, János evangéliumának első fejezetében, annak is a 41. versét olvasom. János evangéliumának első fejezetéből a 41. verset olvasom. Ő, mihely találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a messiás, ami azt jelenti felkent. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a hétköznapokban mostanában sok olyan élmény ért, ami egyenesen vezetett oda, hogy az imént felolvasott igéről szeretnék szólni hozzátok, és így közvetíteni Isten üzenetét. A tanítványok elhívásáról olvasunk itt, és a tanítványok elhívásáról mind a 4 evangélium beszámol, de gyakorlatilag az apostolok cselekedete is végig arról szól. És az új szövetségi levelek is mind erről tesznek tanúbizonyságot, mind azt dolgozzák fel, hogy hogyan hív el Isten. Hogyan hív el Krisztus. Hogyan szembesül az ember azzal, hogy Krisztus arcának a tükrében minden megváltozik ebben az életben. Az első keresztény gyülekezet alkotta meg azt a legzseniálisabb és legtömörebb hitvallást, amit azt hiszem, hogy azóta sem lehetett jobbat kitalálni, amikor is azt mondták, hogy Krisztus az Úr. Ez a két szó már önmagába véve egy teljes hitvallás. Krisztus az Úr, Krisztus, Kyrios. Ebben a két szóban összefoglalták mindaz, amivel egyszerre más lett az életük, más lett az egész világ felfogásuk. Krisztus az Úr. Ebben elmondták, hogy a názáreti Jézus maga az a felkent, az a Krisztus, és így sajnálom, hogy a szövegünkben nem maradhatott bent az eredeti szó. Az, hogy a messiás, a felkent, az a Krisztus szó. Tehát Krisztus az Úr, a felkent, a messiás. Jézus az, akit oly régen megígért Isten Izrael népének, és akit Izrael oly régóta várt. A keresztre feszített Jézus a Krisztus, azaz a megváltó, aki áldozatot hozott mindnyájunkért, hogy megváltsa ezt a bűnös világot. De az első keresztények egyben elmondták azt is, hogy ő az Úr. Azaz Jézus Krisztus, a messiás, nem a legnagyobb proféta, nem csak a legnagyobb ember a világ történetében, hanem Isten. Ő az Atya fia, ő a Szent Háromság második személye, Jézus Krisztus, valóságos Isten. Azt, hogyha az ember mindezt belátja és elfogadja, ez már önmagába véve egyfajta megváltást jelent. Hiszen az ember kiszakad abból a megrögzött gondolkodásából, amit rádiktált a világ, rádiktált a hagyomány, a társadalom, a különböző világszemléletek és vallások. Amikor az ember meggyőződéssel ki tudja azt mondani, hogy Krisztus az Úr, abban a pillanatban megváltozik számára az élet. Ahogy azt olvastuk, János evangélista a szemtanú hitelességével írja le azt, ahogyan egyszerre hírül adták egymásnak a tanítványok, hogy megtaláltuk a messiást. Ismerjük egyéb tanulmányainkból is azt az igét, hogy megtaláltuk, hiszen ugyanilyen örömmel kiáltott fel annak idején Archimédesz, amikor feltalált egy nagy dolgot, hogy heuréka, ez a boldog örömnek a felkiáltása, hogy megtaláltuk, megvan. Kedves testvéreim, el kell meséljem, hogy az egyik élmény, ami ma a mai textusválasztásomnak az apropóját adta, az egy nagyon szép énekeskönyvi énekünk volt, amit múlt vasárnap az istentiszteleten énekeltünk. És amúgy egyik legkedvesebb igémet bontja ki Ézsaiás prófétától, az Ó Sion ébredj című énekünkről van szó, amit szerintem nagyon népszerű a mi gyülekezeteinkben is, de egyébként nagyon népszerű az ének megszületésének a helyén az Egyesült Államokban, hiszen amerikai református testvéreink is nagy szeretettel éneklik. Az eredeti dallam még talán egy kicsit szebb dallamvezetéssel megy, és egy picit más a szöveg. És amikor énekeltük most legutóbb vasárnap ezt az éneket, akkor döbbentem rá, hogy egy ring kedvéért, ami egészen biztosan nem lehetett olyan könnyen megoldani a fordításban, maga a tartalom egy picit sérült ahhoz képest, a szöveghez képest, ahogyan az eredeti szöveg hangzik, illetve ahogy az ézsaiási profécia is hangzik. Hiszen azt énekeljük ebben az énekben, a refrénben, hogy hirdesd a szabadító elközelgetett. És amikor ezt énekeltük, egyszerre csak úgy belém vágott, hogy hát hiszen ez nem pontosan így van. Persze ki lehetne magyarázni, hogy újra eljön, és ez valóban igaz, és ilyen formán nagyon közel is érezzük az második eljövetelét, de azért mégiscsak arról van szó itt, hogy a szabadító eljött. Itt van közöttünk, nem elközelgetett, hanem itt van közöttünk. A szabadító eljött, itt van. Most nem az utána való várakozást hirdetjük, amikor azt mondjuk, hogy megtaláltuk a messiást, hanem azt, hogy ő a Krisztus, ő már itt van az életünkben. Ő a mi szabadítónk. Így szól az eredeti ézsaiási ige is, ami a fogság pillanataiban, a legnagyobb mélységben, a legnagyobb reménytelenségben azt mondja, hogy itt van már a szabadító, és tessék hirdetni, és ennél szebbet nem lehet hirdetni. Mert annál szebbet nem lehet elmondani, hogy Istenben ezáltal békességünk van, eljött közénk a jó, eljött közénk a szabadulás, és Isten uralkodik a mi életünkben. Ézsaiás tehát a szabadításnak a meglátásáról, a konkrét meglátásáról beszél, és arról, hogy ezt hirdetni a legszebb dolog a világon. Nem mellesleg egyébként az eredeti szöveg is így hangzik az eredeti énekben, hiszen nagyjából arról van benne szó, hogy hirdesd a jó hírt a békességről, Jézusról, a megváltásról és a megszabadításról. Csak hogy úgy látom, hogy mindannyiszor kimondjuk azt, hogy a szabadító elközelgetett, és nem protestálunk hangosan itt a templomban, akkor gyakorlatilag azt fejezzük ki, amit érzünk is, hogy sokszor van egyfajta várakozás és űr az ember szívében. Nagyon ritkák azok a pillanatok, amikor örömmel és boldogan kiáltunk fel, hogy megtaláltuk a messiást. Megtaláltam én személyesen az életemben a szabadítót. Erre eljutni és ezt átélni, az nem egy mindennapi pillanat. Sokszor felemlegetjük azt, hogy milyen jó is hozzánk Isten. És ilyenkor arra gondolunk elsősorban, hogy megsegít minket, hogy gondoskodik rólunk, hogy valahogyan biztonságban érezzük magunkat. Jó atyaként vesz körül bennünket. És ez kicsit hasonlít is arra, amit a szüleink körében átéltünk. Ezzel azonban még nem mondtunk el többet, mint azok az emberek, akik közönösen figyelték Jézust, mint kortársat, annak földi útján. Ugyanis, kedves testvéreim, nekünk nem a jó atyáról kell gondolkodnunk és hangosan hírt adnunk. És nem őt kell egész életünkben szolgálnunk, hanem azt a teremtő és gondviselő Istent, aki úgy jó és úgy minden jónak a foglalata, úgy összessége mindennek és minden jónak, hogy a világ nyomorúságát eltörölte, és elküldte a fiút, hogy megváltsa ezt a világot. Azt az Istent hirdetjük, aki megszabadított minket. És semmi másért nem tette ezt, mert szeret minket. Mert az örökkévaló döntésével azt határozta el, hogy véghez viszi majd ezt a világfordító eseményt, az emberiség megváltását, a legnagyobb szabadítást, és ezt véghez viszi személyesen az ember életében. A szabadítás megtapasztalása ugyanis egy egzisztenciális élmény. Magával ragadó örömmel élik meg a tanítványok is. Szinte megfertőzik a rokonaikat, az ismerőseiket, a barátaikat ezzel a felismeréssel, ezzel a meggyőződéssel. És később, amikor robbanásszerűen terjedni kezd a kereszténység, akkor ugyanez a hihetetlenül meggyőző és mások számára kívánatos öröm játszik a legnagyobb szerepet, hogy olyan hamar terjed, hiszen vonzóvá válik. Hiszen mielőtt még az érdeklődők pontosan ismernék, hogy mi is a tanításra, mert már odafigyelnek, már szeretnének csatlakozni, mert úgy tűnik, hogy ez nagyon jó. Mert hogy ez hozza el az igazi boldogságot az ember életébe. Oda hallgatnak, oda figyelnek, szeretnének ők is részesei lenni ennek a látható örömnek, ennek az emberi változásnak. A szabadítás megtapasztalása számunkra is egy egzisztenciális élmény. Krisztus megszabadít és egyszerre úrrá válik az életünkben. Ezután földi úrrá nem válhat sem materiális dolog a számunkra, sem emberi, mert igazából mindig Jézus Krisztus az Úr az életünk felett. A kérdés csak az, hogy eljutottunk-e idáig. Tudjuk-e azt, hogy szabadító Krisztusunk most is megszabadít, hogy most is szabadító Istenként van jelen a mi életünkben is. És most is el tudja hozni számunkra a megváltást, a szabadítást. Hol vagy most, kedves testvérem? Hol van a te életed? Pszichológia tudja azt, hogy a legtöbb ember egy krízis helyzetben sem keresi azt, hogy hogyan oldhatná meg végleg azt a krízist, amiben van. Hogyan küzdhetné le véglegesen, hogyan küzdhetné át magát rajta, hanem az ember hajlik arra, hogy mindig egy pillanatnyi feszültséget picit oldjon, vagy elkerülje azt a pillanatnyi feszültséget. Nemrég azt olvastam, hogy egyik gyakori típusú krízis helyzetről jellemző írta, manapság jól karban tartott válságban élnek az emberek. Mert az ember gyűlöl minden nagyobb változást. Nemrég olvastam egy cikket arról, hogy az emberek jobban félnek egy költözéstől, mint a betegségtől, vagy más emberi katasztrófáktól. Többségünk átélt már költözést, azt hiszem, és azt tudjuk, hogy az ember élete ilyenkor fenekestül felfordul. Minden, ami addig olyan jól bejáratott volt, az bizonytalanná válik. Hogyan tudom elrendezni a holmiaimat? Mikortól működnek a gépeim újra? Hányféle munkásembert kell elhívni, hogy újra lakható legyen az a hely, ahol élek? És kik vesznek engemet körül? Kik laknak az új helyen? Milyen ott az élet? Milyen ott felkelni reggel, lefeküdni este? Jól fogom-e magam érezni ott? Megtalálom-e azt, amire számítok? A szorongás és az aggodalom sokszor jogos is a részünkről ilyenkor. Csak hogy A költözésnél sokkal nagyobb felfordulást jelent az, kedves testvéreim, ha Krisztus hív el, és ezt már bizonyították a tanítványok is, akik nemhogy új helyre költöztek, hanem mindent odahagytak, a munkájukat, a családjukat, a biztonságot, és egyszerre odahagyva teljes addigi egzisztenciájukat követték Jézus. Krisztus úgy hív el, hogy sokkal nagyobb felfordulást okoz az életünkben, mint egy költözés. Amit véghez visz bennünk, az kicsit hasonlít arra, amit átélünk kamaszkorban. Minden átrendeződik bennünk. Korábban biztosnak tűnő dolgok lesüllyednek, alászállnak, elveszik a jelentőségüket. Helyébe viszont egy összehasonlíthatatlanul nagyobb biztonság lép, a megnyugvás, az Istennek a békessége. Nem véletlen a megtalálásnak az öröme. Megtalálni Krisztust azt jelenti, hogy elhozza számunkra a léleknek a jelenlétét, amiről azt mondja olyan gyönyörűen Pál apostol, hogy ahol pedig az Úrnak a lelke, ott a szabadítás. Nemrég készült el és került mozikba egy híres amerikai énekesnő, a Aretha Franklin életéről szóló film, amit egyébként csak ajánlani tudok. És azt kell tudni Aretha Franklinről, akit a soul királynőjének is neveznek, hogy bár sikeres volt a pályáján, de nagyon sok boldogtalanságot élt át életében. Amikor karrierje csúcsára került, akkor a személyes élete romokban volt. Amikor a legmélyebben volt, és úgy tűnt, hogy innen már tényleg csak a teljes pusztulás és romlás következhet, akkor maga találta meg a gyógyulása útját. Ő ezt a Szentlélek segítségének tudta be. Az az ötlete támadt, hogy egy olyan zenei albumot készít ezúttal, amit nem az embereknek szán, hanem Istennek, mégpedig hálául és áldozatul. A kiadója persze le akarta beszélni, és hát ez körülbelül azt hiszem abban az évben történt, amikor én születtem, azt mondta, hogy manapság már senkit nem érdekel a gospel. Azt ajánlotta a kiadója, hogy készítsenek egy dokumentumfilmet, hogy mások számára is érthetővé váljon az, hogy miért olyan fontos az énekesnő számára az Istenhez való közelség. Végül Aretha Franklin kitartotta amellett, hogy album is készüljön, és hát, ami állítólag nem érdekes senkit, az az egyik legsikeresebb albuma lett, és a mai napig a minden idők legsikeresebb gospel albuma. És elkészült a dokumentumfilm is, egy csodálatos film, ami végül soha nem lett teljes, technikai problémák miatt nem tudták rendesen befejezni, de olyan nevek fémjelzik, mint Sidney Pollack rendező. A felvétel egy Los Angeles-i baptista gyülekezetben készült több részletben is, és nagyrészt istentiszteleti keretek között. A második istentiszteleti napon már hírességek is benéztek a forgatásra, és nem véletlenül lett akkora híre ennek a forgatásnak. Az énekesnő hihetetlen módon ad elő, és valójában alkot is közben, hiszen ez a zene nagyrészt improvizáció. És egy csodálatos tehetséggel, zenei zsenialitással megáldott nő, amit kapott az ő élete urától, annak a segítségével, ezekkel a zenei eszközökkel, most kiénekli mindazt a fájdalmat, amit átélt, az élete megaláztatásait, mélységeit, és aztán olyan katartikus csúcsokra jut el, amikor a Jézushoz való közelségéről énekel, hogy már a nézőközönség is teljes elragadottsággal felel. Amikor a címadó Csodálatos Kegyelem című ismert éneket énekli, akkor csupán koszlányokban idézi az eredeti szöveget, viszont amit elmond az énekben, az személyes bizonyságtétel. Hogy az a kegyelem, ami megjelent az ő életében, az akkor jelent meg, amikor Jézus ott volt vele. Személyesen és megtapasztalhatóan. És a filmnek az egyik legmegindítóbb jelenete, amikor a gyülekezet lelkésze ezt hallva, ő zongorával kíséri az egész zenei produkciót. Amikor ezt hallja, akkor feláll, átadja a helyét a kórusvezetőnek, leül egy oldalsó széken, és a kamera közelről mutatja, ahogy zokog, ahogy megállíthatatlanul zokog ez a felnőtt ember. Mert megindító és megrázó az, amikor a Krisztussal való találkozás élménye az kitapintható közelségbe kerül. Nem lehet ezt közönösen szemlélni. Állást kell foglalni. Szabadítás itt van. Ez egy olyan állítás, ami itt volt, itt van, és itt lesz az életünkben, kedves testvéreim. Krisztus itt van. Nekünk nincs más dolgunk, mint elé járulni, mint megszólítani őt. Hogy mennyire nem egyértelmű, ez azt látom mindig hittanosaim arcán, mert azt hallják lépten nyomon, hogy a Jóisten itt van velünk, szeret minket. De hogyan van itt? Ki az a Krisztus? Mi az, hogy ő az életem ura? Ezt már nem hallják a gyerekek, se otthon, se másút. És miért nem hallják? Hát azért nem hallják, kedves testvéreim, mert a felnőttek erről nem beszélnek nekik. A felnőttek számára sem üzenet ez. Pedig hát hogyan értetjük meg a gyerekkel, és hogyan értetjük meg a felnőttel, hogy Isten szeretet, ha nem tudjuk azt, hogy ez a szeretet Krisztusban öltött testet. Ha ezt az információt kihagyjuk, akkor mi értelme van egyáltalán Istenről, mint szeretetről beszélni? Ha Krisztust nem érzed itt a közelben, akkor vajon hogyan éled meg a vele való közösséget az úrvacsorában? Ugye ezt úgy is hívjuk, hogy unio mystica, misztikus egyesülés. Még Calvin, aki aztán tényleg nagyon messze, akitől nagyon messze állt a misztika, még ő is misztikus egyesülésnek nevezte az úrvacsorát. Azaz a Krisztussal való megmagyarázhatatlan, hétköznapi tapasztalattal már nem magyarázható egyesülésnek. Hogyha azt kérdezitek, hogy ez hogyan történhet meg? Hogyan történhet meg, hiszen tudjuk, hogy a hit sem tőlünk jön. Most én megfeszíthetem magamat, de attól még nem kapok hitet, mondhatná bárki. És hogyan tudom azt elérni, hogy Krisztus eljöjjön az életembe? A válasz maga Jézus Krisztus adta meg. Mikor azt mondta, hogy kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert Jézus Krisztus megígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig. Kedves testvérem, semmi más dolgod nincs. Csak kérned kell. Kérned azt, hogy jöjjön el hozzád Krisztus, hogy szabadító legyen a te életedben is. Ha kéred, akkor eljön hozzád, és te boldogan kiálthatsz el, hogy megtaláltam a Messiást, megtaláltam az életem szabadítóját és urát. Semmi más dolgunk nincsen, semmi más nem kell tennünk, mint életünket letenni elé. Neki meg se kell találnia minket, kedves testvéreink, hiszen ismer minket. Mint ahogy Fülöpöt is ismerte. Ő neveden szólít. Hát szólítsd meg őt is nevén, és kérj az ő nevében. Krisztus nevében kérj. És ő megmutatja, hogyan jön el hozzád életed szabadítójaként. Amen.